Szervusztok, ez itt az Enyhekatarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Rácz Ödön, a Bécsi Filharmonikusok szóló nagy bőgőse. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök én is.
Azt ígérted, hogy tisztázzuk ezt a szóló nagybőgős, szólamvezető kategóriát, hogy ez mit jelent nálatok a zenekarban.
Igen, hát a Bécsi Filharmonikusok ebből a szempontból úgy mondhatom, hogy egyedülálló, ugyanis a szólamon belül három pozíció van, a legmagasabb pozíció az a szóló nagybőgős, mellettünk ülnek a szólamvezetők, és utána vannak a tutti nagybőgősök. Hát ugye a szóló nagybőgősnek nem csak az a szerepe, hogy maga az egész szólamot kell vezetni, hanem a szóló nagybőgősök játszanak minden szóló darabot is, és hát ugye mi rendszeresen tanítunk is a zenekar zeneakadémiáján, és hát megpróbálunk mindenféle szóló felhívásnak, megkérésnek plusz még eleget tenni, ami a zenekaron belül érkezik, de hát ez még hozzátenném, hogy mondjuk például, hogyha ázsiai turnén vagyunk, vagy amerikai turnén vagyunk, akkor is a zenekarnak a szólistáit szokták megkérni arra, hogy különböző városokban mesterkurzusokat tartsanak, úgyhogy igazából a szóló nagybőgős állás az nálunk egy ilyen kihelyezett státusz, egy ilyen kihelyezett szerepet tölt be, ami nem csak a maga nagybőgőzésre vonatkozik, hanem abba interjúk, tévéfelvételek, külföldi szereplések, mesterkurzusok és stb. Mindent magába foglal.
Ezeknek te gondolom örömmel teszel eleget, ezeknek a kívásoknak és felkéréseknek, hogy fárasztó néha ez a sok interjú vagy mesterkurzus és utazás?
Igazából én ehhez már mind hozzászoktam, és sikerült már az elmúlt időben megegyződnöm. Végül is nagy örömmel és nagy szeretettel teszem, de azért megpróbálok mindig arra odafigyelni, hogy ugye nekem három gyerekem van mellette, akik egyre jobban nőnek és nagyobbak lesznek, szóval így a családapa szerepét is szeretném betölteni a családomban, úgyhogy mindig mindenre nem jut időm.
Igen. Ti rengeteget utaztok a zenekarral, ugye? Tehát igen. A számos turné, fellépés. Magyarországon mennyit fordulsz elő, mert amikor mi először felvettük a kapcsolatot egymással, illetve én megkerestelek, akkor ez kvázi hónapokkal ezelőtt volt, és mondtad, hogy nem nagyon vagy Magyarországon.
Igen. Az a baj, hogy ugye Magyarországon egyszer játszunk a Bécsi Filharmonikusokkal, a Műpában egy bérleti koncert sorozatán belül, viszont sajnos, sajnálatra méltóan Magyarországon nekem nincsenek felkéréseim. A világ összes részén tényleg mindenhol van. Magyarországon valahogy úgy vettem észre az elmúlt években, hogy bezáródtak az ajtók. Nem tudom, hogy ennek mi az oka.
Ezt akartam kérdezni én is, mert hát is, ha nagybőgő, akkor mindenkinek te jutsz az eszébe. Nekem is.
Hát
a Deutsche Grammophonnál adták lemezeket, hát azért...
Kétszer sikerült a Deutsche Grammophonnál lemezt kiadni, előtte egy bécsi osztrák cégnél, a Gramolánál is adtam ki egy lemezt, és tényleg a Bécsi Filharmonikusoktól kezdve az összes német, svájci nagyobb zenekarokkal, mint szólista felléptem, és mai napig is fellépek. Az, hogy Magyarországon miért alakult így a helyzetem, vagy a sorsom, annak nem tudom, hogy mai napig is nem jövök rá, hogy ez miért történt így, de hát ettől függetlenül...
A Liszt Ferenc Kamarazenekarral azért játszol, nem?
Játszottam.
Játszottál?
Játszottam.
Aha.
Ott sem történtek személyes surlódások, vagy olyan dolgok, hogy mondjuk a zenekar nem szívesen játszott velem, vagy én nem játszottam velük szívesen együtt, hanem egyszerűen valahogy így a történet, meg úgy a koncertszervezők, menedzserek nél más. Nem tudom ezt, hogy fejezzem ki.
Mások a preferenciák, vagy más stílus, vagy más jellegű?
Én óvakodtam attól, hogy ezt elmondjam a rádióba, vagy nem merjem elmondani a rádióba, mert nem szeretném, hogyha akárki is megkövezne engemet. Én azt látom, hogy Budapesten van egy 8-10 szólista, akik körbe-körbe futnak, és ők mennek, ők csinálják a dolgukat, ők minden fesztiválon nagyobb zenekarokkal játszanak, és ez a 8-10 ember van, akit kiválasztottak, akikre egyébként én nagyon büszke vagyok, mert fantasztikus, csodálatos zenészek, és ők egy ilyen szoros baráti kör, és ők kialakítottak egy ilyen tímet, és ők bezárták ezt a kört, és én úgy látom, hogy ebbe a körbe nem lehet bekerülni, és én meg nem az a típus vagyok, hogy ha kell, ha nem, én kopogtatom az ajtót, és könyörgök, és kérem, hogy hadd játszak én is, meg hadd jussak be ide-oda, nem az a típus vagyok, és egyébként is hála Istennek, hogy ezt nagyon sokan alá tudják érni, hogy család elfoglaltság miatt, zenekari turnék miatt, egyébként sok mindent le is mondok, de hát ugye az embernek Magyarország, Budapest, hát ahogy most is hazajöttem, hát ez szívének a közepe, és hát az ember szívesen játszani, és szívesen jönne, de azt látom, hogy lenne rá igény, sokan is kérdezik, sokan is mondják nekem, hogy mikor lesz újra a koncertet Budapesten, Magyarországon, de hát én úgy látom, hogy megvannak a fellépők a következő 10-15-20 évre. És ez az én gyerekkoromban is egyébként így volt, hogy tudtuk, hogy kik lesznek a zongoristák, kik lesznek a hegedűsök, eltelt 10-15 év, és ők is maradtak, ameddig úgymond ki nem öregedtek. De még egyszer mondom, mindenkitől elnézést kérek, meg bocsánatot kérek.
Szerintem ezek releváns dolgok, amikről beszélünk, és nem feltétlenül nevek mentén, hanem az, hogy lehet, hogy ez egy ilyen általános folyamat, nem? Tehát például külföldön nincs így, vagy nem tapasztalható az jelenség, akár Bécsben, vagy akár Nyugat-Európában, ahol szoktál járni.
Abszolút nem, mert például a...
Van egy csapat, van pár ember, akik kvázi uralja a dolgot, és akkor összetartanak, és ez nem tudom
abszolút mennyire... abszolút nem, hanem inkább én azon csodálkozom, és mindig azt a kérdést teszem fel, hogy mondjuk például a Stuttgartban, vagy Wiesbadenben, vagy különböző helyeken, ahol mint szólista felléptem, vagy fellépek, vagy például jövőre hívtak Torinói Fesztiválra, mint szólista, hogy kérdezem, hogy hát miért pont engem, meg hogy. És akkor mondják, hogy éppen ennek a koncert sorozatnak az a tematikája, hogy bécsi klasszikusok, és akkor egy Van Halen nagybőgő verseny, vagy például olasz zeneszerzők, akkor a Nino Rota Divertimento, vagy szóval a tematika alapján válasszák ki a szólistákat különböző nemzetközi szólistákból, és a másik dolog meg, hogy ugye hála Istennek, hogy azért elmondhatom, hogy a nevünk azért eléggé jó forog a nemzetközi világban, úgyhogy ha igazából van egy megkérés, egy felkérés, akkor tudják a nagyobb koncertszervezők, nagyobb menedzserek, hogy hol érdemes kopogtatni, hova érdemes menni.
Nem tudja, a bécsi filharmonikusok nevecseng jól, vagy pedig, hogy nektek bizonyos körben megforduló nagybőgő művészeknek.
Is. Szóval ezt azért mondom, hogy is, mert maga az, hogy a bécsi filharmonikusok szólistája, ugye az már egy olyan preferátus, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, megvan az első pipa, a második pipa pedig az, hogy mozog a nevünk nemzetközileg, és tudják azt, hogy például, ha van egy nemzetközi nagybőgő verseny, vagy van egy nemzetközi kurzus, vagy például van egy Botezini nagybőgő verseny, vagy mondjuk például van ez a Torinói Zenei Fesztivál, de ugyanúgy más fesztiválokat is mondhatok, akkor tudják azt, hogy én szeretném a Rácsodönt meghívni, vagy mondjuk például a Berlini Filharmonikusok az egyik szóló nagybőgősét, vagy valamelyik nagyobb zenekarnak a vezető nagybőgősét, mert akkor tudják azt, hogy...
Igen. Egyébként mondjuk a nagybőgő az mondjuk nem annyira frekventált hangszer, mint mondjuk a hegedű. Te tudsz arról, hogy most milyen tehetséges nagybőgősök vannak itt Magyarországon, tehát így a szemed ellát ide, vagy nem foglalkozol vele?
Én...
Tehát magyarul...
Arról, hogy Magyarországon mi újság van... az igazából azért nem jut el hozzám, mert a világ összes nagy zenakadémiáján, tényleg Shanghai-tól kezdve, hát Tokióban rendszeresen minden évben, Pekingbe, hagyd ne soroljam tovább, New Yorkba, a Carnegie Halltól kezdve, Jeruzsálem, mit említsek még, szóval rengeteg helyen mindenhol tartottam, mindenhova visszahívnak. Magyarországon soha nem hívtak egyetlen egy kurzus sem tartani, se egy zeneművészeti szakközépiskolába, se egy zeneakadémiára. Előbb hívtak egy zeneakadémiára kurzus tartani egy olyan nagybőgőst, aki, hát még én is csodálkoztam, hogy hát most tényleg mit kereső Budapesten, de ezek nem az én problémáim, meg nem az én gondjaim, szóval én azon már túltettem magamat, és én ma azon túl vagyok, hogy hogyha valaki nem szereti a most egy ilyen nagyon egyszerű hasonlattal élek, valaki nem szereti ezt a mondjuk ezt a kenyeret, vagy ezt az üdítőt, akkor nem szereti, akkor csináljuk tovább, megyünk tovább. Ennyi.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan jutottál el idáig, hogy a Bécsi Filharmonikusok szóló nagybőgős elé. Ugye te családilag apukád, nagyapád, sőt a dédapád is ugye bőgőzött.
Igen. Nagyon vicces volt, tegnap mentünk a kocsival, és a Déli Bábos Hortobágyon című dalt egy operett előadásban énekelték, és mentem a kocsival, és mondom, ha tudnák az emberek, hogy ezt a Déli Bábos Hortobágyon című dalt az én dédnagyapám írta, és ő a zeneszerzője, egyébként ez a Wikipédián is fent van, vagy például a Rácz Aladár cimbalom művész a dédnagyapámnak az unokatestvére volt, és szóval sok nagyon jó zenész volt a családban, de így a nagybőgő az valahogy családról családra öröklődött, és hát ez számomra is megdöbbentő, hogy például nekem is két fiam van, a kisebbik fiam, ő is nagybőgős, pedig én mindent megtettem, hogy hát ha nem muszáj, akkor nem kell, és
Miért akartad lebeszélni?
Nagyon jó a kérdés.
Bár egyébként nagyon sok művész akar lebeszélni a művészi pályáról a gyermekét. Akár színész, akár zenész, tehát többször lehet ilyet hallani.
Én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon sokat kell teljesíteni. Ahogy például a gyógytornászom mindig mondja, ugye ahova járok a hátgimnasztikára, stb., hogy igazából mi élsportolók vagyunk, és nekünk mindig toppon kell lennünk, és ugye tapasztalom azt, hogy egy szombat vagy vasárnap, szóval vannak ismerőseim, barátaim, akik pénteken délután 4-5-kor befejezik a munkát, és hétfő reggel mennek. Szóval ez nekünk nincs. Nekünk szombat, vasárnap sokszor a filharmonikusokkal, akkor vannak a bérleti koncertek, este még plusz opera előadás, vagy turnék vannak, az, hogy karácsony, az, hogy új év, vagy az, hogy húsvétkor éppen a Parsifal 6 óra hosszás opera megy. Szóval nekünk nincsen soha se leállás, és nincs nyugodtság, és valahol az ember ezt nem kívánja a gyerekének, hogy ezt a terhet, ezt egy életen keresztül vigye. Ami természetesen fantasztikus, mert mikor az ember hallja a közönség tapsát, és látja azt, hogy könnyes szemek, meg mosolygó arcok, és hogy hálával jönnek a közönségből, és köszönik meg ezt a csodálatos koncertet. Ugye mindig minden megtérül valahogy, de a belefektetett energia, azt hogy kell mondjam, hogy én sokszor abba gondolkoztam, hogy oké, egyszer leérettségizek, egyszer lediplomázok, aztán ennyi volt. Aztán most jövök rá, hogy igazából nem ennyi volt, hanem hogy az ember minél jobban idősödik, annál többet kell gyakorolni, hogy fitten tudjam magamat tartani, és hogy hát azt tudjam mondani 44 évesen is, vagy 60, vagy 70 évesen, hogy hát fiúk, lányok, gyertek, hallgatózzatok, mert hát ezt így kell csinálni.
De azért művészként boldog és elégedett ember vagy? Mert hogy most mondtad, hogy igazából néha azt érzed, hogy a befektetett energia az, az talán nagyobb, mint az a fajta visszakapott dolog, elismerés, nem tudom, egy dolog, de lehet, hogy félértetelek.
A eszméletlen jó kérdéseid vannak, és úgy igazából úgy jó bele tudsz nyúlni a mélyébe. Az, hogy boldog és elégedett ember vagyok, az biztos, hogy 100%-osan boldog vagyok. Ezt legfőképpen a családomnak, a gyerekeimnek, a nagyon jó barátaimnak köszönhetem. Viszont az, hogy elégedett vagyok, arra azt kell mondanom, hogy nem vagyok elégedett, mert a legnagyobb kincs a szabadidő, a legnagyobb kincs az, hogyha az embernek van egy szabad napja, és hát sokszor van az, hogy megvan a havi beosztásom, vagy például mi 2027. augusztus 30-áig most már minden koncertünk le van fixálva, és valahol azt várom, hogy hát bárcsak egy pár koncert le lenne mondva, vagy bárcsak valami történne, nem kérek semmi rosszat, de bárcsak lenne egy 3-4 nap, és mondjuk a gyerekekkel el tudnánk menni a hegyekbe valahova.
Aha. Egyébként, hogyha már itt tartunk az egész művészi lét és az élet megélésében, nyilván nagy szerepet játszik a hited.
Igen.
Ugye? Ez nagyon Igen. fontos pillér a számodra.
Igen. A hit avval kapcsolatban tényleg azt mondom, hogy mint keresztény ember, aki, és ezt szeretném kimondani a rádióban, hogy Jézus Krisztusban hiszek keresztény emberként, nekem a Bibliának a szavai, Istennek a beszéde minden nap tud segíteni abba, hogy gyerünk tovább, meg tud egyszeren újítani. Én is egy vallásos háttérből jövök, vallásos neveltetésben részesültem, de mikor az ember egy idő után azt mondhatom el, hogy tényleg Isten így megszólítja, és észreveszi azt, hogy a Bibliának a szavai nem csak fekete-fehér betű írás, hanem tényleg az egy élő szó, akkor mindig valahogy tud hova fordulni. És hát most nekünk zenészeknek a közönség mindig csak azt látja belőlünk, hogy ott a frak, és ott vannak a jobbnál szebb ruhák rajtunk, és a szebbnél szebb hangszerek, és fú, de boldog, és milyen jó, de hát...
És az a világ egyik legjobb zenekara.
Igen, de vannak hétköznapok, vannak kihívások, történnek az életben, tragédiák, családban történnek tragédiák, szomorú dolgok, betegségek, stb. És akkor igazából az ember nem tud a zenébe meg a hangszerébe kapaszkodni.